füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 6. nap. Végződik a Decameron 5. napja, kezdődik a 6., melyen Elisa uralkodása alatt oly emberekről folyik a szó, kik valamely talpra esett válasszal, vagy gyors elhatározással megszabadultak valamely veszteségtől, veszedelemtől, vagy megszégyenüléstől, amennyiből delelőjén járt a hold, és sugarai már elhalványodtak, s a feltámadó hajnal megvilágosította földünk minden zugát, midőn a királynő felkelt, szólította társaságát, s lassú léptekkel sétálgatván a harmatos fűben, egyre távolodott velük a szép domboldalról. És különbkülönféle dolgokról beszélgettek és vitáztak, melyik volt szebb az előadott novellák közül, súlyból sokat nevettek az elmondott eseteken, mindaddig, míg nem már a nap egyre feljebb hágott, s kezdett forrón tüzelni. Mikor is egyértelemmel jónak látták, hogy hazatérjenek. Megfordultak tehát, s visszamentek a kastélyba. Mivel pedig ottan az asztalok már meg voltak terítve, és tel is tele voltak szórva szagos füvekkel és szép virágokkal, a királynő parancsára asztalhoz ültek, minek előtte még fokozódnék a forróság. Minek utána pedig jó hangulatban ettek, mielőtt még egyébhez fogtak volna, elénekeltek néhány kedves és vidám dalt, s azután kiszundítani tért, kisakkozni, kikostáblázni. Dioneo pedig Laurettával dalba kezdett Troilusról és Threshidáról. S midőn eljött a gyülekezés órája, a királynő egybe hívatta valamennyit, s akkor szokásuk szerint letelepettek a szökőkút mellett. S amint a királynő éppen parancsot akart adni az első novellára, olyasmi történt, mi eleddig meg nem esett, vagyis a királynőnek s a többieknek fülét nagy lárma ütötte meg, melyet a szolgák és a cselédek csaptak a konyhában. Miért is hívatta az udvarmester, s megkérdezte, ki ordítozik, és mi az oka e nagy zajnak. Az pedig felelte, hogy Liciszca és Tindaró csap ekkora lármát, de az okát maga sem tudja, mivel éppen akkor hívatta a királynő, mikor odaért, hogy csendet teremtsen. Parancsolta erre a királynő, hogy nyomban hívja elébe Liciszcát és Tindarót. S ahogy azok odajöttek, kérdezte a királynő, mi voltok a hangos pörlekedésöknek. Tindaró már éppen felelni akart, midőn Liciszca, ki már nem volt éppen mai csirkes, ugyancsak fel volt vágva a nyelve, meg különben is felhevült az ordítozásban, mérges tekintettel feléje fordult és szólott, ejnye adta szamara még olyan orcátlan, hogy előbb akar szólani, holott én itt vagyok. Csend, most én beszélek, és a királynőhöz fordulván folytatta. Madonna, még ez akarja magyarázgatni nekem, hogy milyen asszony Sicofan te felesége, s, mintha nem barátkoztam volna vele eleget, mindenáron el akarja hitetni velem, hogy Sicofan te nász éjszakáján bunkó hurfi erőszakkal és vérontás árán hatolt be fekete várba. Én pedig mondom, hogy ez nem igaz, hanem bizony békésen és a várúrnőjének nagy gyönyörűségére vonult be oda. Ez meg, vén szamár létére szentül hiszi, miképpen a leányok olyan ostobák, hogy elvesztegetik idejöket, s addig várnak, míg atyoknak, vagy bátyoknak tetszik, kik hét eset közül 6x3-4 esztendeig is halogatják férjehez adásokat. Szépen volnánk, atyafi, ha ennyi ideig henyélnénk. Krisztus hitére mondom, mivel csak tudom, mit beszélek, ha már esküdteszek rá, nem tudnék hamarjában olyan leányt mondani, ki szűzen ment férjehez, s azt is jól tudom, hogy a férjes asszonyok közül hányan és hányszor megcsalják férjöket. S még ez a barom akar tanítani engemet arra, hogy milyenek az asszonyok, mintha bizony ma született csecsemő volnék. Miközben Liciszca ekképpen nyelvelt, a hölgyek olyó ízűen hahotáztak, hogy valamennyi foguk kivillogott. A királynő pedig legalábbis 6-szor csendre intette őket. De ez mit sem használt, az bizony nem fogta a száját, hanem mindent elmondott, mi a szívét nyomta. Minek utána pedig mégiscsak elhallgatott, a királynő mosolyogván Dioneóhoz fordult és szólott. Dioneo, ez neked való kérdés. Annak okáért készülődjél, hogy döntő vélekedést mondj benne, ha majd bevégeztük el beszéléseinket. Felelte erre nyomban Dioneo. Madonna, meg sem hallgatom a másik félt, és már is kimondom vélekedésemet. Kijelentem, hogy Liciszcának igaza van, és azt hiszem, úgy van a dolog, miként ő mondja. Tindaró pedig szamár, Liciszca ennek hallatára elnevette magát és Tindaró felé fordulván szólott, hát nem megmondtam. Menj Isten hírével. Azt hiszed okosabb vagy nálam, holott még be sem nőtt a fejed lágya? Hál' Istennek, én bizony nem éltem hiába, nem én. És, ha a királynő nem intette volna csendre szigorú arccal, s nem parancsolt volna rá, hogy fogja be a száját, és ne lármázzon, ha nem akarja, hogy megvesszőzzék, s ha nem küldötte volna el Tindaróval együtt, bizonyam az egész napon által egy végtében csak őt hallgathattuk volna. De mikor eltávoztak, parancsolta a királynő Filoménának, hogy kezdje meg a novellák sorát. Kik is vidám arccal ekképpen fogott szóba. Első novella. Egy lovag azt mondja Madonna Horettának, hogy egy novellával úgy elszórakoztatja, miképpen úgy érzi majd, mintha lóháton mentek volna. De mivel ügyetlenül beszél, a hölgy kéri, hogy engedje leszállnia a lóról ifjú hölgyeim, valamint derűs éjszakákon a csillagok ékességei az égboltozatnak, és tavaszidőn a virágok a zöldelő réteknek, s a lombosodó fák a domboknak, a képpen ékességei a dicséretes erkölcsöknek, s az értelmes beszélgetéseknek a talpra esett mondások, melyek, mivel hogy rövidek, jobban illenek a nőkhöz, mint a férfiakhoz, valamint hogy a szószátyárkodás inkább a férfiakhoz, mint a nőkhöz illendő. Annyi igaz, hogy akármi is az oka, akár szellemünk romlottsága, akár a ma furcsa ellenséges indulat, mellyel az égemi mostani korszakunk irányában viseltetik, manapság már igen kevés hölgy van, vagy talán egy sincs, ki alkalmas pillanatban oda tudna vágni valami talpra esett mondást, vagy helyesen tudná érteni, ha más mond ilyent. Nagy szégyenünk ez valamennyiünknek. De mivel hogy emesztárgyban Pampinea az imént már eleget mondott, többet e felől magam sem kívánok szólani. Ám hogy megmutassam nektek, milyen tetszetős a maga helyén az efféle mondás, elbeszélem, miképpen hallgattatott el udvariasan egy nemes hölgy valamely lovagot. Nem nagy ideje még élt városunkban valamely nemes és jó erkölcsű és szép szavú hölgy, kitlátásból, vagy hallomásból bizonyára többen ismertetek. Méltatlanság volna, ha elhallgatnám nevét éles hölgynek. Tehát a neve volt Madonna Horettas felesége Gerisfina úrnak. Midőn egyszer éppen vidéken tartózkodott, mint mi mostan, és szórakozásokáért sétálgatott más hölgyekkel és lovagokkal, kiket az napon vendégül látott házában ebédre, s mivel talán kisé hosszú volt az út odáig, hová gyalogszerrel eljutni szándékoztak, mondá az egyik lovag, ki a társaságban volt. Madonna Horetta, ha akarod, én majd egy gyönyörű szép novellával úgy elszórakoztatlak a ma hosszú úton, melyet meg kell tennünk, hogy azt hiszed majd, lóháton mentél. Felelte erre a hölgy. Uram, magam is nagyon kérlek erre, és igazán örülni fogok neki. Lovaguram tehát, kinek talán a kard is úgy illett az oldalára, mint a szó a nyelvére, ennek hallatára belekezdett egy novellába, mely magában véve csak ugyan szép volt. Csak hogy háromszor, négyszer és hatszor ismételte ugyanazt a szót, majd pedig újra kezdte az egészet, és gyakorta mondogatta. Azaz, hogy nem, hanem izé. Gyakorta elhibázta a neveket, összetévesztette egyiket a másikkal, és bizony tönkretette az egész novellát, nem is szólván arról, hogy előadása cseppet sem illett a benne szereplő személyek és események minéműségéhez. Madonna Horettát ennek hallatára kiverte a verejték, a szíve összeszorult, mintha beteg volna, és már a végét járná. Mikor már nem bírta tovább, és látta, hogy a lovag egészen belebonyolódott, és sehogyan sem tud kievickélni belőle, kedvesen megszólalt. Uram, a lovad bizony nagyon rázós. Kérlek hát, engedj leszállanom róla. A lovag, kivéletlenül könnyebben tudott felfogni, mint elbeszélni valamit, megértette a tréfás mondást, és vidáman és örömmel fogadta. Más novellába fogocs befejezetlenül abba hagyta azt, melyet elkezdett, melybe azonban belesült. Második novella. Cistipék egy mondásával figyelmezteti Gerisfina urat kérésének szerénytelenségére a hölgyek és ifjak egyértelemmel fölöttébb dicsérték Madonna Horetta mondását, s akkor parancsolta a királynő Pampineának, hogy folytassa a novellák sorát. Miért is ezekképpen fogott szóba? Szépséges hölgyeim, én a magam feje szerint nem tudnám eldönteni, melyik a nagyobb bűnös. A természete, mikor valamely nemes lelket hitványtestbe öltöztet, vagy a sorse, midőn valamely nemes lélekkel megáldott embert hitványmesterségre kárhoztat. S miként már sok emberben, aképpen megláthattuk ezt Cisti nevezetű földinkben is. Ezt a Cistit, bár fentölt lelkű férfiú volt, a sorsfék mesterségre kárhoztatta. És bizonyára elátkoznám a természetet s hasonlatosképpen a sorsot is, ha nem tudnám, hogy a természet végtelenül bölcs, a sorsnak pedig ezer szeme van, ám bár az ostobák vakszemmel ábrázolják. Úgy veszem észre, hogy ezek fölöttébb nagy óvatosságukban azt cselekszik, mit a halandók gyakorta cselekszenek, kik is jövendőjükön agódván kényelmességből legbecsesebb holmiukat házuknak legnyomorúságosabb séppen ezért legkevésbé gyanús zugaiban dugják el, sonnét csak a legnagyobb szükségben veszik elő, mivel a manyomorúságos helyen sokkal a biztosabb őrizetben vannak, mint akármely szép szobában. Sekképpen a világnak két úrnője gyakorta a leghitványabbaknak vélt mesterségek árnyéka alá rejti legdrágább kincseit, hogy annál ragyogóbb legyen fényességük, ha néha kényszerűségből előveszik onnét. A Madonna Horettáról, Gerisfina úr feleségéről, mondott novella eszembe juttatta, miképpen bizonyította meg ezt Cistipék, valamely csekély dologban, megvilágosítván Gerisfina úr elméjét. Tehát el akarom mondani nektek ezt a kis történetet. Elmondom tehát, hogy midőn Bonifác pápa, kinél Gerisvina úr nagy becsületben állott, Firenzébe küldötte némely előkelő követeit bizonyos fontos ügyeiben, azok megszállottak Geri uram házában, s miközben ő velük egyetemben a pápa dolgaiban fáradozott. Történt, hogy Geri úr, már nem tudom, mely jogból, a pápának emesz követeivel minden áldott nap elment csak úgy gyalogszerrel a Santa Maria Hukhi előtt, hol Cisti Péknek műhelye volt, s hol ő maga személyében folytatta mesterségét. És bár a sors meglehetősen alacsony mesterséget juttatott neki, annyiban mégis kegyes volt hozzá, hogy nagyon meggazdagodott, és semmi áron nem akarta mesterségét mással felcserélni, hanem nagy jó módban élt. S mindenféle egyéb finom dolgokon kívül neki voltak mindig a legjobb fehér és vörös borai, melyekhez fogható nem akadt Firenzében, vagy a környéken. Mikor tehát látta minden reggel elhaladni ajtaja előtt Geri uramat és a pápa követeit, s mivel igen nagy volt a forróság, arra gondolt, hogy illendő udvariasság volna, ha megkínálná őket egy ital jó fehér borral. De összemérvén Geris maga rangját, úgy vélte, hogy illetlen tolakodás volna meghívni őket. Mégis törte a fejét, miképpen ejthetné módját, hogy Geri maga kínálkozzék vendégéül. Tehát hófehér zekét öltött, frissen mosott kötényt kötött, úgyhogy inkább Molnárnak, mint Péknek látszott, s minden reggel a mazórában, mikor tudta, hogy Geri uram a követekkel arra megy, kihozatott az ajtajába friss vízzel teli vadonatújó medret, s egy ugyancsak vadonatúj kis bolognai korsóval a finom fehér borából, továbbá két serleget, melyek oly fényesen csillogtak, mint az ezüst. És leült, s mikor azok arra mentek, ő maga egyet-kettőt krákogott, s nagy csettindugetés közben kezdte hörpindugetni a bort úgy, hogy még a halott is megkívánta volna. Mikor már Geri egy-két reggelen szemtanúja volt ennek, a harmadikon szólott. No, milyen, Cisti? Jó, Cisti nyomban felkelt ültéből és szólott. Igenis, uram, de hogy mi jó, azt nem tudom megértetni veled, ha meg nem kóstolod. Geri uram, ki akár a forróság, akár a szokatlan fáradalom miatt, akár talán Cisti incsiklandozó iddogálásának láttán megszomjazott, odafordult a követekhez, s mosolyogván mondotta nekik. Uraim, javallanám, kóstoljuk meg a derék emberborát. Meg lehet, olyan jó, hogy nem bánjuk meg. És velük egyetemben oda ment Cistihez. Az pedig nyomban szép lócát hozatott ki műhelyéből, s helyjel kínálta őket. Szolgáiknak pedig, kik már hozzáfogtak a serlege köblögetéséhez, odaszólt. Barátaim, csak menjetek, és engedjétek magamnak végeznem e szolgálatot, mivel hogy én épp olyan jól tudok betölteni, mint bevetni. Azt pedig leshetitek, hogy csak egy cseppet is nyeltek ebből. És ekképpen szólván, ő maga kimosott négy szép és vadonatúj serleget, s felhozatott egy kis korsóval a jobbik borából, és sürögvén forogván, töltött Gerinek és társainak. Azok pedig már régen nem ittak oly jó bort, mint ez volt. Miért is fölöttébb dicsérgették, s mindaddig, míg a követek még ottan időztek, Geri szinte minden reggel elment velük oda iddogálni. Mikor pedig dolguk végeztével az elutazásra készülődtek, Geri pompás lakomát rendezett, melyre sok előkelő polgárt meghívott, közöttük Cistit is, ki azonban semmiképpen nem akart elmenni. Parancsolta tehát Geri egyik szolgájának, hogy hozzon egy üveg bort Cistitől, és abból az első fogásnál fél pohárral öntsön mindenkinek. A szolga talán mérgében, hogy soha nem kapott temezborból innia, jó nagy üveget vitt magával. Melyet is midőn Cisti megpillantott, mondá, fiacskám, Geri uram nem én hozzám küldött téged. A szolga pedig váltig erősködött, de hogy mindig csak ezt a feleletet kapta, visszament Gerihez, és megjelentette néki a dolgot. Mondotta akkor neki Geri uram, menj vissza és mondd meg neki, hogy igenis hozzá küldöttelek. S, ha megint így felel, kérdezd meg, hogy hát akkor kihez küldtelek. A szolga tehát visszatérvén szólott. Cisti, de bizony, hogy Geri uram csak hozzád küldött. Felelte erre Cisti, már pedig bizonyos, fiacskám, hogy ezt ő nem cselekedte. Hát akkor kihez küldött? Kérdezte a szolga, az Arnóhoz. Ezt a szolga megjelentette Gerinek, kinek is nyomban megvilágosodott elméje, és mondd a szolgájának. Mutasd csak, miféle üveget vittél oda. S mikor meglátta az üveget, szólott. Cistinek igaza van. Összeszitta hát a szolgát, és illendő üveggel újra elküldötte. Cisti pedig ennek láttára szólott. Most aztán tudom, hogy igazán hozzám küldött. És nagy szívesen megtöltötte az üveget. S még ugyanez napon megtöltött egy kis hordót ugyanilyen borral, és nagy vigyázatosan elvitte Geri uram házába, nyomában pedig maga is elment, és ott lelvén őt, szólott hozzá ekképpen. Uram, nem szeretném, ha azt hinnéd, hogy megijedtem ma reggel a nagy üvegtől. De úgy vélem, elfeledted, mit akartam példázni emez napokban a kicsiny korsókkal, hogy tudnillik ez nem holmiféle kocsisbor, s ma reggel is erre kívántalak emlékeztetni. mivel azonban nem akarom továbbra is őrizni azt, ami a tiéd, ma reggel mind elküldöttem ide neked. Most már tégy vele kedved szerint. Geri uram igen megbecsülte Cisti ajándokát, és illendőképpen megköszönte neki. Annak utána pedig fölöttébb tisztelte, és barátjának tartotta őt. Harmadik novella. Monna Nonna, de Pulci Firenze püspökének túlságosan tisztességtelen tréfálkozására csattanós választ ad, mellyel elhallgattatja midőn Pampinea bevégezte novelláját, és az egész társaság fölöttébb magasztalta Cisti visszavágását és bőkezűségét, parancsolta a királynő, hogy utána Lauretta beszéljen, ki is vidáman ekképpen fogott szóba. Kedves hölgyeim, előbb Pampinea, az imént pedig Filoména igen helyesen mutattak rá, mi szép a tréfás mondás, és mi csekélyebben a mi tehetségünk. Mivel pedig erről nem szükséges többet beszélnem, az elmondottakon kívül csak arra kívánlak benneteket emlékeztetni, hogy a tréfás mondásoknak az a tulajdonságok, miképpen úgy kell megharapniok a hallgatót, mint ahogy a bárány harap, nem pedig miként a kutya. Mivel hogy, ha a tréfás mondás kutya módra harapna, nem volna tréfa, hanem bántalom. Madonna Oretta mondása és Cisti felelete pompásan eltalálta ezt a módot. Az is igaz, hogy ha az ember visszavág valamire, és a visszavágás úgy harap, mint a kutya, abban nincs semmi kivetnivaló, ha előbb őt érte a kutya harapás, míg ellenben elítélendő volna az ilyen visszavágás, ha az illetőt nem bántották. Éppen ezért vigyázni kell, hogy hogyan, mikor, kivel és hol tréfálkozik ember. Mivel pedig emez dolgokra kevés ügyet vetett egyik főpapunk, a harapását épp oly kemény harapással viszonozták. Ezt akarom megbizonyítani nektek egy kis novellában. Midőn Antonio de Orsó uram volt Firenze városának püspöke, érdemes és bölcsfőpap, érkezett Firenzébe valamely de Godella Ratta nevezetű nemes katalán úr, Robert királynak marsalja. Mivel pedig daliás férfiú és nagyszoknyavadász volt, történt, hogy valamennyi firenzei szép hölgyek között különösképpen megtetszett neki ama szép asszony, ki a fentmondott püspök bátyjának unokája volt. Mivel pedig megtudta, hogy ennek férje, bár előkelő családból származott, zsugori és aljas ember, megegyezett vele, hogy ad néki 500 aranyforintot, s annak fejében az megengedi, hogy egy éjszakát feleségével töltsön. Minek utána pedig az asszonnyal töltötte az éjszakát, ám bár annak akaratja ellenére, kifizette annak férjét akkoriban használatos ezüstgarasokkal, melyeket megaranyozott. Mikor pedig ennek széltében híre ment, az aljas férje károsodáson felül csúfságra is jutott. Azonban a püspök okos ember lévén úgy tette magát, mintha mindenről mit sem tudna. Mivel pedig a püspök és a marsal sokat volt egymás társaságában, történt, hogy Szent János napján, midőn együtt lovagoltak s a hölgyeket nézegették az úton, hol a versenyfutás folyt, a püspök megpillantott valamely ifjú hölgyet, ki a mostani dök halálban elpusztult, kinek neve volt Monna Nonna, de Pulci, Alessio Rinucci uram unokahúga, kit bizonyára mind ismertetek. Ezt, ki akkoriban üde és csinos leány volt, s helyén volt a nyelve és szíve, és csak nem sokkal annak előtte ment férjéhez a Porta San Piero táján, a püspök megmutatta a marsalnak. Mikor később melléje értek, vállára tette kezét a marsalnak és mondá a hölgynek, Nonna, hogy tetszik neked ez az úr? Mit gondolsz, kibírnád? Nonna úgy érezte, hogy eme szavak némiképpen sértik a tisztességét, és bemoskolják őt azok előtt, kike kérdést hallották, pedig sokan voltak. Mivel azonban egyáltalán nem volt szándokában védekezni eme beszennyezés ellen, hanem inkább kedvére volt a talpra esett visszavágás, nyomban így felelt. Uram, meg lehet, hogy ő nem bírna ki engem, de én minden esetre csak jó pénzt fogadnék el. A püspök meg a marsall, ahogy ezt a mondást hallották, érezték, hogy mindkettejüknek elevenébe vág. Egyiknek, mivel becstelenséget követett el a püspök bátyjának unokáján, másiknak, mivel eltűrte azt a gyalázatot, mely bátyja unokájának személyében érte. Nem ismertek hát egymásnak szemébe nézni, hanem elszégyellették magukat, és szótlanul eloldalogtak, és az napon nem is szólottak véle többet. Ekképpen tehát az ifjú hölgy nem követett el illetlenséget azzal, hogy csattanós válaszával jól megcsípte amazokat, mivel őt is megcsípkedték. Negyedik novella, Cicibio, Surradogiam Figliazzinak szakácsa, talpra esett válaszával, mentegetődvén, Surradó dühét kacagásra fordítja, s megmenekül a büntetéstől, mellyel Surradó megfenyegette Lauretta már elhallgatott, és valamennyien fölöttébb magasztalták Nonnát, midőn a királynő parancsolta Neifilének, hogy folytassa a sort. Ki is ekképpen fogott szóba? Ám bár gyakorta a gyors elme adja a hasznos és szép szavakat a körülmények szerint annak ajkára, kibeszél, mégis nem egyszer a szerencse is megsegíti a bátortalanokat, és hirtelen oly szavakat ad ajkokra, melyeket soha meg nem leltek volna, ha hogy nyugodt lelki állapotban beszélnek. Szándokom tehát nektek novellámban ezt megbizonyítanom. Surrodógiam figliozzi, mint hallomásból és tapasztalásból valamennyien tudhatjátok, mindenkor bőkezű és pompakedvelő nemes úr volt városunkban, lovagi életet élt, szüntelenül kutyákkal és sólymokkal szórakozott, nem is szólván mostan egyéb érdemesebb cselekedeteiről. Egyszer a sólymával peretola mellett zsákmányul ejtett egy daru madarat. Mikor pedig látta, hogy a madár gyenge húsú és kövér, elküldötte azt kitűnő szakácsának, kinek neve volt Hithibió, és Velence városából származott, és megüzente néki, hogy vacsorára süsse meg, és ízesen készítse el. Hithibió, kinek már a képéről is lerít, mi nagy kópé, meghűzerezte a madarat, oda tette a tűzre, és nagy gondosan sütni kezdette. Mikor pedig már majdnem pirosra sült, és pompás pecsenye szakszálongott belőle, történt, hogy bejött a konyhába egy Brunetta nevezetű szomszédbeli kis fruska, kibe is Hithibió fülig szerelmes volt. Mikor meglátta a madarat, és megorrontotta a pecsenye szagot, mézes mázos szavakkal kérte Hithibiót, adná neki annak egyik combját. Felelte Hithibió, kornyikálván, orrott tőle fokhagymás, monna Brunetta, orrott tőle fokhagymás. Donna Brunetta megbosszankodott ezen és felelte, ha nem adod a combot, bizisten, soha többé kedvedet nem töltöm a madologban, mely oly nagyon ínyedre vagyon. És többről többre, szóról szóra, összeperlekedtek. Végezetül is Hithibió, nehogy magára haragítsa kedvesét, leszette a darunak egyik combját, s odaadta neki. Mikor aztán feltállalta a féllábú darut Surradónak és vendégeinek, Surradó elcsodálkozott rajta, hívatta Hithibiót, és megkérdezte, hová lett a darunak másik combja. A hazug velencei nyomban megfelelt, uram, a darvaknak csak egy combjok s egy lábok vagyon. Mondotta akkor Surradó mérgesen, már hogy az ördögbe volna egy combjok meg egy lábok. Hát talán nem láttam ezen kívül elég darvat életemben. Hithibió tovább erősködött. De bizony úgy van, uram, amint én mondom, és ha akarod, eleven darvakon is megmutathatom neked. Surradó a vendégei előtt nem akarta tovább szaporítani a szót, hanem mondotta, mivel azt mondod, hogy megmutatod az eleveneken, holott ilyesmit még soha nem láttam, de nem is hallottam, hát holnap látni akarom, s akkor megnyugszom. De esküszöm a Krisztus testére, hogyha nem így vagyon, úgy elagyabúgyáltatlak, hogy holtod napjáig megemlegetsz. Az este tehát nem esett több szó erről. Másnap reggel, alig hogy virradt, Surradó, kinek az éjszakai nyugovás nem verte el haragját, még mindig nagy dühösen fölkelt, s parancsolta, hogy a lovakat elővezessék. És Hithibiót is lóra ültette, s magával vitte a makis folyó felé, melynek partján reggelente rendszerint látni szokta a darvakat és szólott, majd mindjárt meglátjuk, ki hazudott tegnap este, te vagy én. Hithibió látta, hogy Surradó haragja még mindig nem csillapodott, s hogy mostan meg kell bizonyítani hazugságát, de még nem is sejtette, hogyan vágja ki magát. Hát kimondhatatlan rettegésben poroszkál Surradó mögött, holott, ha lehetett volna, legszívesebben megszökött volna. De nem lehetett, s akár előre, akár hátra, akár oldalvást pislogott, úgy rémlett neki, hogy minden, amit lát, csupa két lábon álló darumadár. De már közel értek a folyóhoz, midőn megpillantott annak partján, vagy 12 darut, melyek mind fél lábon áldogáltak, már ahogyan alvás közben szoktak. S minek előtte még Surradó észrevette volna azokat, ő megmutatta neki és szólott. Most nyilván láthatod, uram, mely igazat szólottam tegnap este, hogy a darvaknak csak egy combjok s egy lábok vagyon. Nézd csak, ott áldogálnak ni. Surradó oda nézett és szólott. Várj csak, majd megmutatom neked, hogy két lábok vagyon. Közelebb ment hát, és rájuk kiáltott a darvakra. Hus! Erre a kiáltásra a darvak leeresztették másik lábokat, néhány lépést futottak és elrepültek. Surradó tehát Hithibióhoz fordulván szólott, hát most beszélj, pákosztos, elhiszed-e, hogy két lábok vagyon? Hithibió szinte kővé dermedt, s maga sem tudta, mi sugallotta néki, de ekképpen felelt, igen uram, de tegnap este nem kiáltottál ám rá, hogy hus! Mivel hogy, ha rá kiáltottál volna, az is éppen úgy kidugta volna a másik combját meg a másik lábát, mint ezek. Surradónak megtetszett ez a visszavágás. Minden haragja vidámságra és kacagásra enyhült, és szólott. Hithibió, igazad van, bizony rá kellett volna kiáltanom. Ekképpen tehát Hithibió gyors és mulatságos visszavágásával megszabadult a büntetéstől, és megengesztelte gazdáját. 5. novella. Forese darabatta uram és Giotto mester, a festő, Mugellóból jövet, tréfálkozván, csipkedik egymás tágról szakadt külsejők miatt neifile elhallgatott, és Hithibió válaszán a hölgyek igen jót mulattak, midőn Pamfiló a királynő parancsára ekképpen fogott szóba, Drága hölgyeim, gyakorta megesik, hogy valamint a sors valamely hitvány mesterségle lehaladta jeleség pompás kincseit rejtegeti, mint az imént Pamphinea megmutatta, aképpen torzemberi testekbe a természet gyakorta a legcsodálatosabb szellemi kincseket helyezte. Mi is nyilván megtetszik két polgártársunk esetén, melyet röviden el akarok mondani nektek. Ezek közül az egyik, kinek neve Forese darabatta, kicsiny és torzemberke volt, ábrázata belapított, orra pedig oly tömpe, hogy még a legrútabb baroncit is elégtelenítette volna, de hogy igen bölcs volt a törvénytudományban, hogy számos jeles férfiú a törvénytudomány kincses ládájának nevezte őt. A másikban pedig, kinek neve volt Giotto, oly fenséges szellem lakozott, hogy mind a ma dolgok között, melyeket a menny volt szüntelen forgása közben mindeneknek anya és végrehajtója, a természet alkot, semmi nem volt, mit ő rajzónyával, tollával, vagy ecsetjével nem ábrázolt volna oly hűséges hasonlatossággal, hogy már nem is a tárgyak képének, hanem magának a tárgynak látszottak. Olyannyira, hogy alkotásainak láttán az emberek látó érzéke gyakorta megcsalatkozott, s a festményt valóságnak vette. S mivel napfényre hozta a ma művészetet, mely hosszú századokon által bizonyos embereknek tökéletlensége alatt lappangott, kik inkább azért festettek, hogy a tudatlanok szemét gyönyörködtessék, mint hogy a bölcsek szellemét megelégítsék, méltán nevezhetjük őt a firenzei dicsőség egyik szövétnekének, és pedig annál inkább, mivel páratlan alázatossággal szerezte meg emez dicsőséget, s holott mindenki másnak mestere volt, sohasem engedte, hogy mesternek nevezzék. E nevezetnek visszautasítása pedig annál nagyobb dicsőséget sugárzott rá, minél mohóbb vágyakozással bitorolták tanítványai, vagy azok, kik jóval kevesebbet tudtak nála. De bármi felséges nagy volt művészete, sem alakja, sem arca cseppet sem volt szebb, mint Forese uramé. De rátérek a novellára, amint következik. Forese uramnak és Giottónak Mugellóban volt birtoka, és midőn egyszer Forese uram kiment, hogy körülnézzem birtokán, nyár idején, mikor törvényszünet vagyon, s véletlenül valamelyik eshettig a vonógebén hazafelé lovagolt, találkozott Giottóval, a festővel, ki ugyancsak körülnézett birtokán, s most hazafelé tartott Firenzébe. Mivel pedig egyiknek sem volt különb a lova vagy a felszerelése a másikénál, csatlakoztak egymáshoz, és öregesen, lépésben baktattak. Történt, miként nyáron gyakorta történni látjuk, hogy hirtelen zápor lepte meg őket. Ennek előle, ami gyorsan csak tudtak, bemenekültek egy barátságos parasztnak házába, kit mindketten ismertek. De kevés idő múltán, hogy a zuhogás semmiképpen nem szűnt, ők pedig még napszállat előtt Firenzébe akartak jutni, kölcsönvettek a parasztól két durva posztóból való ócska köpönyeget, két ütött kopott töreg kalapot, mivel hogy jobb nem akadt annak házában, súlyból útnak indultak. Minek utána egy darabig mendegéltek, érezték, hogy bőrigáztak, s észrevették, hogy tetőtől talpig telefröskölte őket a sár, melyet a lovak vertek fel, az ilyesmi pedig nemigen szokta növelni az ember külsejének előkelőségét. Midőn aztán az idő némiképpen kiderült, ők, holott nagy ideig szótlanul ügettek, beszédbe ereszkedtek. És Forese uram, lovagolván és hallgatván Giottót, kipompásan értette a szót, kezdte szemügyre venni őt oldalvást és tetőtől talpig, s mikor látta, hogy merő csúfság és égtelenség, mivel önmagára nem tekintett, nagyot kacagott és szólott. Giotto, ha mostan szembe jönne velünk valamely idegen, ki soha téged nem látott, mit gondolsz, elhinné-e, hogy te vagy a világ legkülönbb festője, holott valóban az vagy? Felelt erre nyomban Giotto. Uram, azt hiszem, hogy elhinné, ha reád nézvén elhinné rólad, hogy ismered az ABC-t. Forese uram ennek hallatára megismerte baklövését, s látta, hogy olyan törülközőt kapott, amilyen a mosdó volt. 6. novella. Mitzveles Calza megbizonyítja némely fiaknak, hogy a baronciak a legnemesebb férfiak a világon s a tengeren, és vacsorát nyer a hölgyek még kacagtak Giotto talpra esett visszavágásán, midőn a királynő parancsolta fiam Mettának, hogy folytassa a sort, kikisekképpen fogott szóba. Ifjú hölgyeim, mivel Pamphilo a baronciakat emlegette, kiket talán nem ismertek úgy, mint ő, erről eszembe jutott egy novella, melyről megtetszik, milyen nagy azoknak nemessége. Egyébként pedig a novella nem tér el tárgyunktól, miért is el akarom mondani. Nem nagy ideje még élt városunkban bizonyos Mitzveles Calza nevezetű ifjú, ki a világ legkedvesebb és legmulatságosabb embere volt, s folyton a legfurcsább ötletekkel dobálódzott. Miért is a firenzei ifjak fölötté bőrültek, valahányszor társaságban egybe gyülekeztek, ha ő is eljött közéjük. Történt tehát egy napon, midőn többet magával együtt volt a Montehukhin, hogy felvetődött közöttük emes kérdés, melyik a legrégibb és legnemesebb firenzei nemzetség. Némelyek azt mondották, hogy az Uberti, mások, hogy a Lamberti, némelyek ezt, mások amazt mondották, ki hogyan magyarázta. Scalza ennek hallatára vigyorogni kezdett és szólott, ugyan-ugyan, fajankók, azt sem tudjátok, mit beszéltek. Nem csak Firenzének, hanem az egész világnak és a tengernek legősibb és legnemesebb emberei a baronciak, és ebben megegyeznek mind a filozófusok és minden ember, ki úgy ismeri őket, mint én. És félre ne értsetek, azokról a baronciakról beszélek, kik ott lakoznak a Santa Maria Maggiore-tő szomszédságában, mellettetek. Midőn az ifjak, kik más névre voltak elkészülve, ezt meghallották, valamennyien csúfolkodni kezdtek rajta és szóltak. Te csak ugradsz bennünket, mintha bizony nem ismernők a baronciakat éppen úgy, mint te. Felelte Scalza, a Szent Evangéliumra nem ugratlak benneteket, sőt az igazat mondom, s ha van itt valaki, aki fogadni mer velem egy vacsorába holyképpen, hogy vacsorával vendégeli a nyertest és annak tetszése szerint választhat pajtását, én szívesen állom a fogadást. Sőt tovább megyek, belenyugszom akármelyitek ítéletébe, kit erre kijelöltök. Akkor az egyik, kinek neve volt Neri Mannini, szót emelt mondván, én hajlandó vagyok fogadni a ma vacsorában. S minek utána megegyeztek bíró gyanánt Piero di Fiorentino személyében, kinek vendégei voltak, azok ketten s nyomukban a többiek odaléptek hozzá, hogy tanúi legyenek Scalza felsülésének és megbosszantsák. És mindent elmondottak neki. Piero, ki okos ifjú volt, előbb meghallgatta Neri előadását, annak utána pedig Scalzához fordulván, szólott. És hát, hogyan tudod megbizonyítani állításodat? Felelte Scalza, hogyan, oly megdönthetetlen okokkal, hogy nem csak te, hanem mindenki, aki most tagad, el fogja ismerni igazamat. Tudjátok, hogy minél ősibb valamely nemzetség, annál nemesebb, s az imént itt is ez volt az egyértelmű vélekedés. A baronciak pedig ősibbek minden más embernél, ennél fogva nemesebbek is. Ha tehát bebizonyítom, hogy ők a legősibbek, akkor tagadhatatlanul megnyertem a fogadást. Tudnotok kell, hogy a baronciakat az Úristen amaz időben alkotta, mikor még csak tanulgatni kezdte a festést. A többi embereket pedig akkor alkotta az Úristen, mikor már tudott festeni. Hogy pedig igazat mondok, vegyétek csak szemügyre a baronciakat és a többi embereket. Egyfelől azt látjátok, hogy a többi emberek arca rendes és kellőképpen arányos, megfigyelhetitek, hogy a baronciak némelyikének hosszú és keskeny az arca, másikáé égtelenül széles, az egyiknek nagyon hosszú az orra, másiké nagyon rövid, némelyiknek pedig előreugrik és felfelé görbül az álla, s az állkapcsa szakasztott, mint a szamári. És van olyan, kinek egyik szeme nagyobb a másiknál, sőt olyan is, kinek egyik szeme mélyebben ül a másiknál, szóval olyanféle arcok ezek, minőket a kisgyermekek elején firkálnak, mikor rajzolni tanulnak. Ebből pedig, miként mondottam, nyilván megtetszik, hogy az Úristen akkor alkotta őket, midőn festeni tanult, tehát sokkal ősibbek, és ennél fogva nemesebbek is. Mivel pedig mindemez dolgokat tudta Piero is, ki a bíró volt, és Neri, ki a vacsorában fogadott, s mind a többiek is, minek utána meghallgatták Scalza mulatságos bizonyítását, valamennyien hahotára fakadtak, és erősködtek, hogy bizony ő nyerte meg a vacsorát, és hogy a baronciak kétség nélkül a legnemesebb és legősibb nemzetség nem csupán Firenzében, hanem az egész világon és a tengeren. És annak okáért méltán mondott a Pamfiló, mikor Forese uram arcának rúdságát jellemezni akarta, hogy az még egy baroncit is elégtelenítene.